A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten szeretett népe, Isten igéjét az újszövetségi szentírásból olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részéből folytatjuk tovább az olvasást. Legutoljára szeptember utolsó vasárnapján olvastunk az apostolok cselekedeteiről. Így szól hozzánk most Isten igéje a 27. részből. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a tesszalonikai macedon Arisztarkosz is. Másnap befutottunk Szidónba. Mivel Julius emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan továbbindulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Majd Cilícia és Pamfília partja mentén haladva befutottunk a líciai Mírába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt Szalmóné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amely közel van Lázea város, és amelyhez közel van Lázea városa. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, mely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték hát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquillónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Amikor az magával ragadta a hajót, úgy, hogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megmenteni a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, s mivel féltek, hogy a Szirtisz tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozza mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, hogy jöhetünk mi is menedéket találni nálad a te házadban. Ismersz bennünket, tudod, hogy milyen körülményekből jöttünk, és mik terhelik a szívünket. Te tudod, hogy mindannyiunknak megvan a maga keresztje, a maga fájdalma, a maga kilátástalan helyzete. És köszönjük, Urunk, hogy úgy szóltál hozzánk most is, hogy reménykedjünk, és ne veszítsük el hitünket. Urunk, kérünk hát, hogy add nekünk a te szent lelkedet, megnyiss a szívünket és értelmünket, és hogy a mi szívünk menedéket, megújulást találjon te nálad most, add, hogy megújulhassunk lélekben, add, hogy betöltekezhessünk te veled, a te erőddel, a te vezetéseddel. Urunk, könyörülj rajtunk, jöttünk hozzád bűnbánattal is, add, Urunk, hogy a te ígéd és szent lelked minden sötétségünket megmutathassa, add, hogy megvallhassuk azokat, te hozzád jöjjünk, te beléd horgonyozzunk. Add ezt meg nekünk ezen az Isten tiszteleten, könyörülj rajtunk, Atyánk, Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Isten népe, az az ige, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott újszövetségi szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében, meg az első 26 versében, és most újra olvasom a 25. verset. Ezért bizakodjatok, emberek, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy megmondta. Az örökkévaló tegye áldottá és gyümölcstermővé igét, ami szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, tisztelt gyülekezet, immár majdnem egy hónapja, hogy olvasunk ebből a könyvből, akkor még Pál apostol a bíróság előtt állt, és volt, aki bolondnak tartotta őt, hiszen bizonyságot tett Jézusról, bizonyságot tett arról, hogy őt mire hívta el a megváltó, hogy a sötétségből és a sátán hatalmából az Isten világosságára hívja az embereket, és hogy bűnbocsánatot kapjanak, és új életet, és elnyeljék az üdvösséget, a szentek örökségét. Ez volt az üzenet, amiért a római helytartó bolondnak tartotta a Pált, a zsidó király Heródes elgondolkodott, és azt mondta, hogy nem talál semmi halálra méltót Pálban, de végül úgy döntöttek, hogy még ha szabadon is lehetne engedni Pált, de mivel a császárhoz fellebbezett, ezért elküldik Rómába. És ezt a történetet olvastuk most, hogyan indultak el Itália felé hajóval. Az, ahogy Pál prédikált, ami felkavaró volt zsidóknak is, hiszen azt mondta, hogy Jézus a Messiás, és hogy az Isten megváltójának és szabadítójának szenvednie kellett, meghalnia a mi bűneinkért, de feltámadt és él, és ugyanazokat cselekszi ma is, mint akkor, amikor itt élt közöttünk. Ez felkavaró üzenet volt, Jézus megváltója minden népnek, feltámadt a halálból, és jelek és csodák követik az ma is, amikor őt hirdetik. És ez az üzenet felforgatta a világot. Ez volt az utolsó üzenet, ami szólt hozzánk, hogy engeded el, hogy Jézus felforgassa a jól megszokott világodat. Vagy inkább maradsz a megszokottban, próbálsz kiegyezni azokkal a bajokkal, problémákkal, betegségekkel, amikkel küzdöttél eddig, és azt mondod, hogy nem jó az élet, de legalább ismerem, legalább megtanultam ezt kezelni, legalább fönn tudom valahogy tartani az egyensúlyt, hogy azt mondod, hogy igen, engedem. Eljött a pillanat, eljött az idő az életemben, hogy újraépítsem, hogy engedjem, hogy Jézus lerombolja mindazt, aminek el kell tűnnie az útból akadályt, és hogy felforgassa a jól megszokott világunkat. Ehhez kell hit, ehhez kell bátorság, és ehhez el kell jutni odáig, hogy azt mondjuk, hogy igen, Jézus, veled megpróbálom, te vagy az, aki az utolsó reménységem itt a földi életben. És ezt az üzenetet erősíti meg Pálnak a mai hitvallása is, ami azt mondja, hogy bizakodjatok emberek, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy megmondta nekem. Hiszek az Istennek, hogy amit ő megmondott, az meg is fogja cselekedni az életünkben. Olvasunk egy hosszú és kimerítő hajóútról, sok-sok állomásról. Volt, aki úgy magyarázta régebbi korokban ezt a történetet, hogy hát vegyük úgy ezt a hajóutat, mint egy allegóriát, ami tulajdonképpen az egyház útját jelképezi. A nagy hajó az egyház, a legénység és az utasok, az a mindenféle ember, aki az egyházban is található, van, aki vezető, mint a százados, vagy mint a kormányos, van, aki szolgáló, úgy, mint a legénység, vannak utasok, akik utaznak, és élményeket szeretnének szerezni ezen a hajóúton. És hát látszik, hogy sokféle emberek, ők, van, akik inkább a szakértelmükre és a jóindulatukra támaszkodnak, és ugye a vezetők, és annak, akik követik őket, van, akik bizonytalanok abban, hogy jó döntés születette, hogy elinduljanak erre az útra, vagy inkább várakozzanak, és aztán vannak ugyanok, akik lázadnak, és majd a következő történetben olvassuk, hogy Pált ki is akarják dobni a hajóból, ugye életveszélybe kerül, és vannak, akik hallgatnak a szavára, és belátják, hogy Pálnak, az Isten emberének van igaza, és végül mindent megtesznek, ami ahhoz kell, hogy megmeneküljenek a halálos hajótörésből. Én azt gondolom, hogy lehet így is olvasni ezt a történetet, ez is tanulságos, már én azt gondolom, hogy az egyháznak nem kell hajótörést szenvednie, úgy, ahogy majd Pálék hajótörést fognak szenvedni Máltánál, de végül mindenkinek az élete megmenekül. De ez majd a következő történet lesz. Most magában a történetből egy-két fontos üzenetet nézzünk meg. Látjuk, hogy Pál jó indulatra talál az ő kísérő századosánál. Egészen addig bízik benne a százados, hogy az egyik kikötőben szabadon is engedi Pált, hogy elmenjen az ottani ismerőseihez, a gyülekezethez, és találkozzon velük, felszereljék őt az útra, gondoskodjanak róla, ezt olvastuk. És ugye ez elgondolkoztató, hogy egy világi százados, egy tisztviselő, lehetne azt is mondani, hogy fegyőr, hiszen ez volt a feladata, hogy a bíróság elé állítandó foglyokat biztonságban Rómába szállítsa, így megbízik Pálban. Pedig aztán Pálról is mondtak mindenfélét. Ugye volt, aki azonnal halálra akarta őt kövezni, vagy megölni. Volt, aki azt mondta, hogy semmi ítéletre méltót nem talál benne. Volt, akik az ő bizonyságtételére Jézus követői lettek. Ugye ez kérdés számunkra is, hogy milyen kivé lettünk a mi hitünk által. Kivé formálódtunk Isten által. Hogy néznek ránk a világiak? Találunk jó indulatra? Tisztelnek bennünket? Találnak bennünk valami megbízhatót, tiszteletre méltót, hogy így bízzanak bennünk? Természetesen Jézus nevéért néha üldöztetést érünk meg mi is. Ha nem is nagyot, de annyit biztos, amit Pál is megért, hogy azt mondták, hogy bolond vagy. Agyadra ment ez a sok vallásosság, meg Jézus. Ezt a hívők ma is átélik. De én azt gondolom, hogy akinek hiteles bizonyságtétele van, az tud jó indulatot találni, és tiszteletet. Elérkeznek egy kikötőbe, ami nem alkalmas arra, hogy ott teleljenek, és egy nagy döntés elé kerülnek, hogy tovább hajózzanak-e kockáztatva, hogy nem érik el a következő kikötőt, vagy megpróbálnak valami más megoldást találni. Pál figyelmezteti őket, hogy nem kellene kockáztatni, nem kellene tovább menni, de mégis ugye a százados és a hajó kapitány közös döntéséből tovább mennek. Hát győzött a jó indulat és a szakértelem. Tehát ugye számot vetettek, mit kockáztatnak és mit nyerhetnek, és a hajós kapitány a maga szakértelmével támaszkodva azt mondta, hogy megéri a kockázat, a százados pedig jó hiszeműen, jó indulatúan bízott benne, és azt mondta, hát menjünk. Pál pedig figyelmeztet őket, hogy ne induljanak el erre az útra. Nekem csodálatos volt ebben a történetben, hogy Pálnak honnan volt erre bátorsága. Adott neki valaki is mandátumot erre, hogy megmondja a tutit, megmondja az igazat ezen a hajón. Kapott-e szót, vagy csak maga fölállt és hangosan beszélt, hogy mindenki hallja? Hát onnan, hogy Isten embere volt ő. És Isten embereként emlékeztette a hajó utasait, hogy nem helyes, hogyha nem hallgatva Istenre tovább mennek. És ráadásul ezt Isten különös jellel is megerősítette, hiszen Pálnak egy angyal jelent meg látomásban, álomban, és ugye ez egy hatalmas jel volt, hogy különös látomást, különös kijelentést kapott. De mégsem hallgattak rá, győzött a szakértelem, győzött a jó hiszeműség és a jó indulat. És hát sokszor így van a mi életünkben is, ugye sokszor el se jutunk odáig, hogy megkérdezzük Istent, akár csak imádságban, akár csak úgy, hogy olvasunk a Szentírásból, hogy szóljon hozzánk, vagy éppen élünk egy tanáccsal, egy hívő, testvér, egy számunkra tiszteletre méltó, hiteles, gyülekezeti tag, aki idősebb vagy tapasztaltabb nálunk, annak kikérjük-e a tanácsát. Mert az ilyen jellegű döntéseidben, az életben, hogy döntesz helyesen, hogy várj, megállj, vagy tovább lépj, meghozz egy döntést, arra nem fogsz választ kapni valószínűleg tőlem, itt a szószékről, vagy bárki mástól, aki egy Isten tiszteleten hirdeti az igét, bár Isten még ezt is megteheti, hanem neked személyesen kell keresned, fölmérned a helyzetet, hogy ne meggondolatlanul, de ne is a szakértelmedre, vagy éppen a jó hiszeműségedre, a jó indulatra, a túlzott bizakodásodba, nehogy valamibe belelépj, beleugorj, belekezdj, ami nagy kockázatot, vagy éppen akár hajótörést fog okozni az életedben. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, bár biztos, hogy gyűlt az indulat Pál ellen, mégis hatalmas vigasztalás volt, amikor a vihar közepén Pál felállt és azt mondta, hogy bizakodjatok, nem fogtok elveszni, mert tudta Pál, hogy Isten be fogja tartani az ő ígéreteit, és ő el fog jutni Rómába. Ha emlékeztek rá, ezt nagyon rég kapta ezt a kijelentést, még mielőtt Jeruzsálembe ment. Tehát ez több éve kapta ezt a kijelentést, hogy ha gyorsan számolom, közel 3 éve kapta ezt a kijelentést, még mielőtt Milétoszba, aztán Jeruzsálembe ért, Pál az utolsó, harmadik missziói útján, akkor kapta Istentől ezt a kijelentést, hogy neked, Pál, a császár elé kell állnod. 3 éve. De lehet, hogy még egy kicsit több idő is volt. És Pál nem felejtette el, tudta Isten ígéretét, és bízott benne, és tudta, hogy az Isten neki adott ígérete a mások megmenekülését fogja szolgálni. Hitt Isten kijelentésének, hogy úgy lesz, ahogy megmondta az Isten. És azt gondolom, hogy itt rejlik a mai igénynek a legnagyobb üzenete. Nem arról van szó tehát, hogy az egyház hova fog jutni, megmarad-e, nem marad-e, milyen emberek vannak az egyházban. Nem erről szól ez a történet. Még csak nem is az a legfontosabb üzenete, hogy milyen karakterek vagyunk, vagy mennyire jó emberek, hogy találunk-e jó indulatra, mint ahogy Pál a századosnál jó indulatra talált. Hanem itt van a hozzánk szóló legfontosabb üzenet, mégpedig az, hogy mennyire merünk bízni Isten ígéreteiben. Most gondold végig azt, hogy mi minden van, amire úgy gondolod, hogy ígéretet kaptál Istentől, és még nem teljesedett be. Évekre visszamenőleg gondolkodj erről. És biztos vagyok benne, hogy ha olyan ígéretről van szó, ami még most fog majd bekövetkezni rajtad, Isten szent lelke eszedbe fogja juttatni. Mi lehet ez? A hivatásoddal kapcsolatos? Hogy sikeres leszel, vagy előbbre jutsz? Vagy éppen, ha egyedül álló vagy, akkor kértél házastársat Istentől, és még nem találtál, és a magányodban egyre kétségbe esettebb vagy? Vagy éppen a családodra nézve kaptál valamilyen ígéretet, vagy mondtál valamilyen imádságot a gyermekeidért, vagy a boldogságodért? Vagy beteg van a családban? Esetleg el is vesztettél valakit, aki végül nem gyógyult meg? Vagy most van valaki betegségben, súlyos állapotban? Vagy imádkoztál valakinek a hitre jutásáért a családban vagy a barátaid között, és még nem teljesedett be? Ezek persze azok, amik nekem hirtelen eszembe jutottak. De mi van a te életedben? Milyen ígéretekkel bírsz? Milyen imádságaid voltak az utóbbi években? Milyen reményeid vannak? Milyen ígéreteid vannak? Mert szól hozzánk Isten igéje most, hogy te kire hallgatsz? A kilátástalan helyzetedre hallgatsz? Arra nézel? Vagy éppen a szakértő tanácsadókra? Vagy éppen a jó indulattal és jó hiszeműséggel kikövezett középútra, az arany középútra, hogy hát ott túl nagy baj nem lehet. Kire hallgatsz és mire nézel? Pál apostol azt mondta, hogy én azt mondom nektek, hogy továbbra is reménykedjetek. Továbbra is reménykedjetek, mert a reménység nem szégyenít meg, mondja a Biblia egy másik helyen. Ezért bizakodjatok, emberek. Én hiszek az Istennek, mondja Pál, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. János apostol első levele, 4. részének 15. versét, majd olvassátok el otthon. És az azt mondja, hogy mindaz, amit Isten akarata szerint kértél, az meghallgatja és be fogja teljesíteni rajtad. Kérdés az, hogy hiszel-e Istennek? Most nem arról van szó, hogy hiszel-e Istenben. Én ezt nem kérdőjelezem meg, és nem is fogom soha. Mert azért vagy itt, mert keresed az Istent, és hiszel az Istenben. És mindaz, amiért itt vagy ebbe a templomban, hiszem, hogy Istennel kapcsolatos. Vigasztalást akarsz kapni, gyógyulást akarsz kapni, vezetést az életben, hogy ne szenvedj hajótöréseket, ne fuss a veszedelembe. Ez mind Istennel kapcsolatos. És jó, hogy itt vagy ezért. De nem azt kérdezi az ige, hogy hiszel-e az Istenbe, hanem azt, hogy hiszel-e az Istennek, hiszel-e neki, hogy amit mond, az igaz. Hogy amit mond, az az életet szolgálja. Hogy azért vagyunk itt, hogy életet találjunk. Mert Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Hogy életük legyen és nem is akármilyen. És itt nem feltétlenül gazdagságról van szó, de arról biztos, hogy olyan élet, amire nem is gondoltál volna, hogy lehet neked. Mert Isten Jézus Krisztus által ma is úgy cselekszik, ahogy cselekedett. És te életedbe is tesz jeleket. És azt mondja neked is, hogy bizakodj. Bizakodj és higgy Istennek, hogy úgy lesz, ahogy megmondta az igéjében. És úgy lesz, ahogy neked személyesen megígérte. Higgyél az Istennek, mert arról szól ez az ige, hogy ő hogy gondoskodik rólunk. És ez nem azt jelenti, hogy ha az Isten gondoskodik rólunk, akkor veled nem történhet semmi rossz ebben az életben. Hát látjuk, hogy milyen tortúrát éltek meg Pálék is. Hogy eljutottak odáig, hogy több napig nem látták a napot meg az eget, olyan vihar volt. Eljutottak odáig, hogy föl kellett vontatni a mentőcsónakot, matrózok segítségével így többször átkötni a hajót, hogy kibírják a faszerkezetek, ne roppanjon meg a hajótest. Aztán végül kidobálták az összes rakományt, meg személyes holmiukat, végül az összes felszerelését a hajónak, és teljesen kilátástalan helyzetbe sodródtak. Úgyhogy egyre többen mondták, hogy elveszünk. Ennyi volt, vége. Vagy a vihar fog minket összetörni, vagy zátonyra futunk. És ugye ez úgy szépen eluralkodott rajtuk, ez a hangulat. És ebben a helyzetben, a legkilátástalanabb helyzetben szólalt meg Pál, hogy én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy megmondta. És hogy engem megment az Isten, az a mások megmenekülését szolgálja. És hogyha teli vagy örömmel és hálával, hogy megmentett téged az Isten, vagy éppen most jutottál át valami nagy válságon, akkor gondolj erre is, hogy ez nem csak a te megmenekülésedet szolgálta, hanem a te megmenekülésed által másokat is meg akar menteni, hogy bizonyság legyél ebbe a világba, fény a sötétségben, hogy vigyen azt a fényt, amit Istentől kaptál, amit te megtapasztaltál, amit senki nem vehet el tőled, azzal világíts ebben a világban. Mert testvérek, ez az igerész a gondviselésről szól, és arról, hogy bármilyen mélységben vagy kilátástalan helyzetbe kerültél, Isten a javadra akarja azt fordítani, és meg fogsz menekülni, a gyászodban meg fogsz vigasztalódni. A kilátástalan helyzetben útmutatást kapsz. Lehet, hogy sok mindent elvesztesz. Úgy, ahogy ezek a hajósok is mindent elvesztettek végül, de az életük megmaradt. És aztán újat kezdtek, és sokkal többet kaptak, mint amit elvesztettek. Tegnap voltam osztálytalálkozón, 20 éves találkozom volt a szakiskolás osztálytársaimmal. Én szakiskolába kezdtem, és szakmát tanultam először. Hát volt, amelyiknek a nevére nem emlékeztem. Olyan rég találkoztunk. És hogy beszélgetünk, hogy kivel mi történt, sokan kiderült, hogy vállalkoztak, csődbe mentek. Az egyiknek ellopták az autóját. A harmadik mindenét ráköltötte egy kamionra, és végül mindent elveszített. És láttam bennük, hogy mekkora seb ez nekik, hogy ennyit veszítettek. És akik talpra álltak, azokban se láttam azt, hogy hát hála az Úrnak, újat tudtam kezdeni, és már megvan az, amit veszítettem. Nem ott volt bennük a seb, hogy mit veszítettek eddig. A testvér, nem az számít, hogy mit veszítettél eddig, hanem az számít, hogy Istennel mit kaphatsz ezután? Mit kaphatsz ezután, ha hiszel az Istennek? Hogy fogja újraépíteni az életedet? És sokkal többet kaphatsz, és fogsz is kapni, amit eddig elveszítettél. Tartsunk együtt Pállal. És a hajón, amiben most ülünk együtt, mondjuk együtt, hogy igen, bizakodunk, hiszünk az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy megmondta, beteljesíti rajtunk az ő ígéreteit. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, Urunk, a Te igédet, leleplezi, hogy mi kicsiny a mi hitünk, mennyire törékenyek vagyunk, és hogyha mondogatjuk is, hogy hiszünk benned, jaj, mennyi mindenben nem hiszünk neked. Urunk, köszönjük, hogy most is olyan üzenetből szóltál hozzánk, amit hatalmas jelek előztek meg, hatalmas erejű angyalod jelentette ki ezt az üzenetet a mennyek világából. És bízta Pára, hogy elmondja hit, remény és erőképpen az utasoknak. Urunk, kérünk Téged, hogy növeld a mi hitünket, hogy higgyünk Neked, bízunk a Te ígéreteidben, bízunk annak az igazságában, amit a Bibliából tanulhatunk. És bízunk abban az ígéretekben, amit Te személyesen adtál nekünk, azokban is, amik lehet, hogy évek óta nem teljesedtek még be, és talán reményt vesztettünk már, vagy próbáljunk megmagyarázni magunknak, hogy miért van így, és hogy bele kéne törődnünk és elfogadnunk. Urunk, köszönjük, hogy Te soha nem mondtad azt, hogy a hit az beletörődés. Urunk, kérünk Téged, hogy hadd tudjunk harcolni imádságban. Hadd tudjunk harcolni imádságban mindazokért, amik az életünkben oly kilátástalan nehéz dolgok és helyzetek. És hadd tudjunk harcolni másokért. Hadd tudjuk úgy látni az életünket, hogy ha Te megmentettél bennünket, akkor a mi megmenekülésünk mások javát is szolgálja. Hogy tovább tudjuk ezt adni, bíztatni, reményt adni a reményteleneknek. Urunk, bocsáss meg, amikor bezárkózunk a mi kis vallásos világunkban, itt a templomban vagy otthon, és nem is merünk kapcsolatot fölvenni egyszerű hétköznapi embereknek, mert lehet, hogy túl bűnösöknek, koszosnak vagy nehéz helyzetben lévőnek tartjuk őket. Bocsáss meg, hogy nem merünk a bűnösök barátai lenni, pedig Te az voltál, Jézus, aki együtt ettél velük, aki beszélgettél velük. Nem volt olyan téma, amire azt mondtad volna, hogy elég, ezt nem hallgatom tovább. Urunk, hadd lássunk mi is ilyenek. Hiszen Pál se azért talál talán jó indulatra a századosnál, mert ő valami nagy tiszteletnek örvendett, hanem éppen azért, mert talán beszélgetett a századossal. Próbálta megérteni, hogy mi az ő baja, mi az ő nyomorúság és nehézsége. Formálj bennünket ilyenné is. És a személyes harcainkba pedig add, hogy ki tudjunk tartani hitben neked engedve, és neked engedve, elhívve azt, amit Te mondtál nekünk. Urunk, bocsáss meg, amikor most is inog a hitünk, amikor erre a történetre gondolunk újra. De Urunk, a Te szavadba kapaszkodunk, hogy hiszünk neked, és reménykedünk, hogy úgy lesz, ahogy Te megmondtad. És köszönjük, Urunk, hogy úgy lesz, ahogy Te megmondtad, a feltámadás is, és az örök élet, és az üdvösség is. Adj vigasztalást azért a köztünk lévő gyászolóknak, az evangélium örömhírével. Add, hogy vágyjunk minél több igazságot megismerni a Te igédből, hogy azt szerint éljünk. Légy a betegeinkkel, és adj gyógyulásokat. Légy a magányosokkal, Úrunk, hogy társat találjanak. Add, hogy legyen emberük azoknak, akik föladni készülnek az életet, hogy teljesen kilátástalanok. Könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk is, akik e-hajóban utazunk, néha recsegve, ropogva. Köszönjük, hogy biztos, hogy megmenekülünk. A Tieid vagyunk, Jézus. És mindaz, ami ért bennünket, javunkra szolgál és fordítod. Dicsérünk ezért, Urunk, hallgass meg mindazokat, akik segítségül hívják a Te nevedet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem minden kéréseteket hálaadással tárjátok Isten színe elé, és ő be fogja tölteni minden szükségeteket az ő kegyelmének gazdagsága szerint a Jézus Krisztusban. Amen.